A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A daganatos megbetegedés nem válogat. Kortól, nemtől, etnikai hovatartozástól vagy éppen lakhelytől függetlenül bárkinél megjelenhet. De egyáltalán nem mindegy, hogy mikor fedezik fel az elváltozást, hiszen ez egy kulcskérdés a kezelés, valamint a felépülés tekintetében. Ilyen értelemben pedig különbséget kell tenni a városi és a vidéki környezet között, mivel utóbbi esetében sokkal kevesebb esély van a szűrővizsgálatok elvégzésére. Van Romániában olyan község, ahol családorvos csak hetente egyszer lehet látni a községközpontban. Gyógyszertár pedig egyáltalán nincs. Az itt élő emberek kilométereket kell utazzanak azért, hogy bármilyen egyszerű gyógyszert meg tudjanak vásárolni, és nem egy esetben több órát annak érdekében, hogy egy szakorvos megvizsgálja őket, vagy hogy eljussanak egy szűrővizsgálatra. Mindeközben pedig azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a szűrővizsgálatok után olykor heteket, hónapokat kell várni az onkológiai kezelésre, pedig ebben a helyzetben minden perc sokat számíthat. Szűrővizsgálat, a daganatból való felépülés kulcsa. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Balázs Boglárka, onkológus, rezidens orvost, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Statisztikák igazolják azt, hogy Romániában a második legtöbb emberéletet követelő betegség a rákhoz, a daganathoz kötődik. Sok olyan feltételezést is lehet hallani, hogy igazság szerint ez az első, csak hogy nem megy el mindenki szűrésre. Ha több lenne a szűrés, akkor nagyobb arányokról, több halálesetről is lehetne beszélni a daganatok terén.
Először tisztázzuk le azt, hogy mit értünk szűrés alatt. Szűrés alatt azt értjük, amikor egy daganatos betegséggel addig nem ismert populáció vizsgálatokon vesz részt, amelyeknek a célja az, hogy egy keresett daganattípust azonosítson. Tehát teljesen logikus az, hogy minél többen mennek, annál nagyobb esélye van annak, hogy olyan személyek is menjenek oda, akiknek van ez a daganat, csak nem tudnak róla. Tehát nyilván ez a cél. De hatékony szűréssel nem a daganatos megbetegedések száma növekszik, hanem az ismert daganatos megbetegedések száma, és a kettő az nem ugyanaz. Minél közelebb van a kettő, egy ideális világban a kettő ugyanaz, minél közelebb van a kettő, annál sikeresebb egy szűrőprogram. A rendszeres és időben történő szűrővizsgálatok lehetővé teszik a betegségek korai felismerését, és ez igen, azt jelenti, hogy a betegségek kezelése hatékonyabb lehet, és az érintettek nagyobb mértékben épülnek fel. De szerintem a legjobb mutató az nem feltétlenül az elhalálozás, nem feltétlenül a mortalitás kérdését kellene körbejárni, hanem a diagnózis óta eltelt időt, és az alatt az idő alatt az életminőséget, amivel rendelkezett az a beteg. Mert például vegyünk két mellrákos nőt, az egyik nő az negyedik stádiumban van, csontártétek miatt ágyhoz kötött, hatalmas fájdalmakkal küzd, és mondjuk két hónap után elhalálozik. A másik nőt első stádiumban diagnosztizálják, megműtik, komplett remisszióba lép, és mondjuk 15 év múlva visszaesik, de addig is eltelt 15 év, 15 teljesen jól egészségesen eltöltött év, és 15 év múlva visszaesik, áttétei lesznek, és akkor halálozik el. Tehát az elhalálozás az mind a két esetben ugyanazon ok miatt történt meg, viszont nem mindegy, hogy két hónap, vagy 15 év alatt. És ez az, aminek a kulcsa a szűrés.
Hogyan kell ezt a szűrést elképzelni? Mert szerintem nagyon sok hallgató nem tudja, nem ismeri, nem tudja elképzelni, hogy mi történik akkor vele, amikor elmegy egy szűrővizsgálatra. Milyen vizsgálatnak vetik alá, hogyan néz ki ez a gyakorlatban?
Ezt a szűrésnek a típusa válogatja, tehát ahányféle daganatra szűrünk, tulajdonképpen annyiféle metodológia létezik. Most példának okáért említek egy párat, mellrák szűrés esetén egy fizikális vizsgálattal kezdődik, amikor áttapintják a mellszövetet, a hónyajakat, nyirokcsomókat keresnek, majd utána következik az imagisztikai vizsgálat, legyen az mammográfia vagy ultrahang. Egy ményakrák szűrés során ideálisan a ciklus 10-22. Napja között nőgyógyászati vizsgálat közben az orvos egy kis kefe segítségével veszi le a ményakról a sejteket, majd ezt vetik alá mikroszkopikus vizsgálatnak. Vagy prostatarák szűrés során egy vérvizsgálatról beszélünk, a prostata specifikus antigént mutatják ki vérvétel során. Vastagbélrák szűrésnél pedig székletben keresik a vérnek a nyomait. Tehát nincs egy standard vizsgálat, amelyik az egész daganatot szűrni, hanem ahány daganat van, annyiféle vizsgálatról beszélünk.
Nyilván gondolom akkor, hogy daganat típusa válogatja, de milyen időközönként kell, vagy legalábbis kellene elmenni szűrővizsgálatra. Tehát gondolom, hogy nem az van, hogy egyszer elmegyünk, és akkor az életbe többet nem kell arra fele nézzünk.
Pontosan. Egy bizonyos kor fölött általában a 40-50-es év a határ, amikor azt mondjuk, hogy évente érdemes. Például 40 év fölött évente érdemes egy mammográfiás vizsgálatot elvégezni. 50 év fölött évente érdemes egy prostataspecifikus antigént elvégeztetni, vagy meglátogatni egy urológust, hogy elvégezzen egy rektális digitális vizsgálatot. A vastagbélnél kicsit másképp van a protokoll, ott, hogyha valaki 50 év fölött végez egy kolonoszkópiát, és az teljesen negatív, és nincsen a családban más vastagbélrákos eset, akkor azt elég például 10 év múlva megismételni, viszont a széklet vizsgálatból a vérkimutatását, ezt megint csak évente javasolt.
Közeledjünk a romániai valósághoz. Mennyire mennek el az emberek szűrővizsgálatra, mennyire mennek el első alkalommal egyáltalán szűrővizsgálatra, és nyilván arról is érdemes beszélni, hogy mennyire mennek vissza, amiután eltedik az a bizonyos idő, amit akkor a szakorvos számukra javasolt. Mert hogy hozzáteszem azt is, hogy vannak egyénre szabott javaslatok, hogy nem kell megvárni az egy évet, hanem érdemes bizonyos esetekben akár sűrűbben is visszamenni, teszem azt egy mellrák szűrés esetén.
Nem tudom, hogy mennyire pontos válasz a kérdésedre, de az Európai Rákszervezet most novemberben publikált egy statisztikát, amely a szűréseken való részvételi arányt méri, illetve a szűrések lebonyolítását, hogy az mennyire volt megfelelően kommunikálva, mennyire volt elérhető. És ezek alapján felállítottak egy európai statisztikát, hátulról a második helyet foglalja el, egyedül Bulgáriát sikerült leelőzni. Ez szerintem elképesztően szomorú és siralmas eredmény, és hogy ez pontosan mi is vezetett ehhez az eredményhez. Például mellrák szűrésen a vizsgált nők alig 9%-a vett részt. Tüdőrák szűrés az nálunk gyakorlatilag nem létezik. Nincs egy általános országos szűrőprogramunk, mint csak ilyen regionális kis kezdeményezések vannak. Ményakrák szűrés tekintetében jobban állunk, ott már 39% részt vesz, vastagbélrák szűrés pedig alig 3%. A lista vezető az amúgy, még csak nem is Luxemburg, vagy Svédország, vagy valamelyik, akire úgy azt mondtam volna, hogy na, illik, hogy listát vezessenek, hanem Szlovénia. És általánosan bármelyik szűrővizsgálatról beszélünk, 60-70%-os részvételt tudtak produkálni. Na, ez az a különbség, amiről érdemes beszélni.
De nálunk akkor miért lehet az, hogy tüdőrák szűrés jóformán nem létezik, vastagbélrák szűrésre elmegy 3%-a a lakosságnak, és amikor azt mondjuk, hogy 39% egy szűrés esetében, akkor már tapsolni kell, újongani és ugrálni is örömünkben. Tehát itt nálunk miért nem mennek el, most megmerném kérdezni azt is, hogy 70-80-90 vagy akár 100%-ban miért nem tudjuk elérni még az 50%-ot sem, meg sem közelítjük ezt az arányt sem.
Ilyenkor elsősorban az egészségtudatosság hiányát szokták kiemelni, mint fő okot, ami távol tartja az embereket a szűréstől. Remélem, hogy például ez a műsor is egy kicsit segít, hogy az emberek tájékozottabbak legyenek, hogy miből mi következhet, minek mi az értelme is, hogy mi az egésznek a lényege. Akkor van egy bizonyos fokú félelem, szorongás, félnek, hogy hát elmegyek, mi van, ha találnak valamit, akkor mi lesz velem. Nem szeretnek az emberek bekerülni az egészségügyi rendszerbe, ha csak nem feltétlenül muszáj. Tehát ez főleg nálunk jellemző, hogyha valami nem fáj annyira, hogy kiabáljunk, akkor nem megyünk orvoshoz. Azon kívül én tudom azt, hogy rendkívül nagy adminisztratív teher is elmenni szűrővizsgálatra, tehát kell egy időpont a családorvoshoz, akkor a családorvosnál kell kérni egy küldőpapírt, akkor kell egy időpont a szűrésre, mindezen helyszínekre el kell jutni, valahogy szabad napot kell kérni a munkahelyről, akkor az eredmény után majd el kell menni. Tehát, hogy én tudom, hogy ez egy nagy bürokratikus labirintus, amiben nem sokan szeretnek bekerülni, olyan a rendszerünk, amilyen, ezt nem kell szerintem ragozni tovább, tudjuk, hogy milyen. Én is tudom. Mindez költség, extra költség a betegeknek, tehát az állam azon kívül, hogy effektív a szűrés, ingyen van, azon kívül nem támogatja egyik részét sem. Elég nehezen elérhető, főleg egyes vidékekről. Azon kívül szembesülünk a bizalom hiányával, tehát az emberek nem bíznak annyira az egészségügyi rendszerben. Sokan félnek attól, hogy a vizsgálat fájni fog, és hát igen, egy mammográfia tud fájni, és egy kolonoszkópiás vizsgálat sem feltétlenül egy vakáció. Illetve sokan azt hiszik, hogy azért, mert nem biztosítottak, nem jogosultak az ingyen szülővizsgálatokra, ez nem igaz, tehát nem biztosított személyeknek is jár ez a paket minimál de asszisztenza primár, így nevezik szépen románul. Azt jelenti, hogy igenis elmehetnek a körzeti családorvoshoz, és kérhetnek bizonyos időközönként ilyen vizsgálatokat, ilyen konzultációkat.
Itt említetted a bizalmat többek között, ezt ragadnám ki elsőként, miért nem bíznak az emberek a romániai egészségügyi rendszerben?
Az egészségügyi rendszerünk, arról tudjuk, hogy mélyen alulfinanszírozott, hosszú várólisták jellemzik, nem feltétlenül a türelmes alkalmazottakról híres, általában a felszerelések sem olyanok, a kórházi körülmények sem olyanok, mint amilyeneket szeretnénk magunknak, feltéve, hogy havonta, nem tudom, több száz lejt fizetünk egészségügyi biztosításra. Ez az egészségügyi biztosítás gyakran alapdolgokat nem fed, és ez milyen felháborító, én ezt teljes mértékben megértem. Nagyon kevés biztosított ember tart el nagyon sok nem biztosított embert. Tehát, hogy valahol van egy ilyen felálló aránytalanság. Ez is lehet a magyarázat arra, hogy miért olyan az egészségügyi rendszerünk, amilyen.
Ami még szóba került, az az egészségügyi tudatosítás. Mennyit segítene az például, hogyha iskolákban, tanintézményekben odafigyelnének erre, és néhány, mondjuk ki, fölösleges tanóra helyett az egészségnevelés is előtérbe kerülne, vagy ezt is tanítanák a diákoknak, hogy hogyan, milyen időközönként kell elmenni szűrésre, milyen időközönként kell elmenni orvoshoz, és miért az orvosnak, és ne a közösségi médiának, vagy a Google doktor idézőjeles megoldásnak higgyenek.
Szerintem itt nagyon nehéz lenne megfogni az iskolásokat, mert az iskolásokat, a tizen akárhány éves diákokat nem feltétlenül érdekli az, hogy nekik 55 évesen vastagbélrákjuk lehet. Tehát itt nagyon nehéz lenne megfogni azt a csatornát, azt az információt, amit be lehet csomagolni, és úgy lehet átadni, hogy az nekik értékes legyen. Nem feltétlenül az egészségnevelés órákban látom a megoldást, sokkal inkább ki kéne jönni az iskola falai közül. Tehát szerintem meg kéne mutatni nekik, milyen egy onkológiai kórház, mit jelent az, hogyha valaki 42 éven keresztül cigizik, és utána a traheosztómáján keresztül beszélget. Meg kéne mutatni nekik, hogy mit jelent az, amikor valaki az alkoholtól gyomorrákos, és utána 40 kilóra fogy. Tehát, hogy ezekről nekik nem elég beszélni, nekik már magasan van az inger küszöbük, nekik meg kéne mutatni, és tudatosítani kellene bennük, hogy bárkivel megtörténhet.
Az űrővizsgálatra való eljárás és a szabadnapok kérdése van, vagy lenne itt szerepe az államnak, hogy valahogy erre kialakítson egy szabályzást, egy törvényt, hogy aki igazoltan szűrővizsgálatra megy, aznap szabadnapos, vagy erre a napra ki lehet venni akár betegszabadságot is?
Nem tudom, hogy nem lehet erre a napra betegszabadságot kivenni. Őszintén megmondom, nem tudom ezt a részét, mert ugye hozzánk nem olyan betegek jönnek, akik szűrővizsgálatra jönnek, hanem már diagnózissal rendelkező betegek, de ahogy szabadnapot lehet kapni azért, mert valaki vért ad, miért ne lehetne szabadnapot kapni azért, mert valaki elmegy egy szűrővizsgálatra?
Ez az állam vagy a vállalat felelőssége kéne legyen inkább orvosi szempontból megközelítve?
Szerintem elsősorban az állam, mivel a kezelést az állam fizeti, az állami biztosító pénztár, és nem a vállalat. Az állami biztosító pénztárnak az érdeke az, hogy valakit kezdeti stádiumban diagnosztizáljanak, és sokkal kevesebbe kerüljön a kezelés, mint ha mondjuk negyedik stádiumban, és sokkal több pénzbe kerül a kezelése. Tehát szerintem elsősorban nekik érdekük.
A Medicina múlt heti műsorában fogalmazott úgy dr. Terza Lívia Mária, gyermekgyógyász főorvos, az orvostudományok doktora, akinek saját bevallása szerint hobbija a szűrés, hogyha minden sarkon lenne egy mellrák szűrést végző labor, akkor minden életet meg lehetne menteni, minden életet, amit a mellrák követel. Megállja a helyét ez a kijelentés a melldaganat esetében, vagy akár más daganatok esetében is?
Én a gondolattal, annak céljával teljesen egyetértek, tehát biztos az, hogyha az adminisztratív akadályokat elgördítenék a szűrővizsgálatok elől is, valahol egy rutin tevékenység lenne, akkor sokkal kisebb mortalitással és sokkal nagyobb gyógyulási, vagy legalábbis sokkal nagyobb túléléssel számolhatnánk. Viszont nem lehet megígérni azt, hogy minden mellrák gyógyítható. Soha nem lehet megígérni azt, hogy mi most minden daganatot meg tudunk gyógyítani, nem tudunk minden daganatot meggyógyítani, mi csak azt tudjuk megígérni, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt, és minél korábban kezdjük el tenni a tőlünk telhetőt, annak annál nagyobb a sikerességi esélye.
Viszont jelenleg még azt kell látni, vagy azt kell felismerni, hogy egyáltalán nincs minden sarkon szűrésre alkalmas hely, és itt most a felvezetőben is említett vidéki településekre gondolok. Mert hogy van, ahol nincs családorvosi ellátás, és nincs gyógyszertár sem, és ez nem valahol messze van tőlünk, konkrét eset Betlen-Szent Miklós, kicsivel több mint 60 kilométerre Marosvásárhelytől, de egészen biztosan számos más ilyen település is van még 2024 Romániájában. Mennyire indulnak lépéshátrányból ezek az emberek, már ami a szűrést illeti.
Nagyon. Tehát ismert tény az, hogy sokkal kevesebb arányban vesznek részt szűrővizsgálaton vidékiek, mint városiak. Tehát ez egy statisztika, amit már nagyon sok helyen kimutattak, amit már nem is vitat senki, tehát ez egy elfogadott tény. Tehát azok az adminisztratív akadályok, amiket városi elé gördülnek, amikor el kell jutni A-ból B-be, azok hatványozottan nagyobbak lehetnek egy vidéki esetében, akinek mondjuk napi egy busza van, vagy még annyi sem. Tehát ő sokkal nehezebben megközelíthető. És pontosan ezért is hatványozottan sikeresek az ilyen akciók, mint például a Bethlen-Szent Miklósi, amihez amúgy gratulálok. Mert egy kicsit, hogy van az a közmondás, ha Mohamed nem megy a hegyhez, akkor a hegy megy Mohamedhez, hát ők egy kicsit a hegyet vitték Mohamedhez, tehát hogy félre seperték azokat az akadályokat, és azt mondták, hogy tessék, itt van, itt vagyunk, jöttünk, segítünk, csak gyertek el, és mentek is emberek, tehát azt jelenti, hogy erre amúgy igény lenne.
Mennyit segíthet akkor egy ilyen településen egy egészségügyi felvilágosítás és szűrés? Tehát egy szervezet magára vállalja, hogy akkor megszervezi, hogy egy szakember, egy orvos és a szükséges felszerelés eljusson egy bizonyos időre arra a településre, és akkor ott meg tudják vizsgálni az embereket, miután tájékoztatták is őket, és szándékosan hangsúlyozom a tájékoztatást is.
Tehát amíg nincsenek országos lefedettségű szűrőprogramok, vagy mondjuk tájékoztatási kampányok igazából vannak, tehát azért találkozunk elég sok ilyen üzenettel, rádióban, tévében, reklámokkal, de országos lefedettségű szűrőprogramunk nincs semmiből. És amíg ilyenek nem léteznek, addig csak is az ilyen megmozdulások jelenthetnek megoldást, szerintem. Tehát, hogy ők azok, akik próbálják ezt a rést valahogy pótolni, valahogy betömni, ezt a hatalmas tátongó rést, amit egy országos program hiánya okoz.
Beszélgettünk itt már arról, hogy korai felfedezés, jobb esélyek, de mennyit segíthet, hogyha időben felfedezünk egy rákos elváltozást, nyilván a szűrés által? Mennyivel lesz gyorsabb, jobb és hatékonyabb a kezelésünk? Kérdezhetném úgy is, hogy mennyit számít az idő és az időzítés?
Az onkológiában mindennek a kulcsa az idő. A diagnózis előtt eltelt idő nagyban befolyásolja, hogy mennyi idő van még a diagnózis után, ezt nevezzük úgy szakszóval, hogy prognózis, tehát hogy mi a beteg prognózisa. Tehát amikor egy beteg azt kérdezi tőlünk, hogy hány éven van még, vagy hány hónapom, akkor igazából a prognózisára kíváncsi, de hogy ezt sosem tudjuk így megfogalmazni. És ha bár minden eset és lefutás egyedi a maga módján, mert sok olyan faktor van, ami befolyásolja ezt a prognózist, mégis az egyik legerősebb ilyen az a stádium. És a stádium az, hogy most egyes vagy négyes, az idővel halad előre. Tehát minél később kerül felfedezésre, annál nagyobb a stádium, ezt már tudjuk. És minél előre haladottabb egy daganat, annál kevesebb eszköz áll rendelkezésre. Például kezdeti stádiumokban elérhető a kuratív célú műtét, az azt jelenti, hogy kivágják azt a daganatot, és akkor az a beteg teljesen daganatmentesnek nyilvánítható. Na ez később már egyáltalán nem elérhető. Tehát tulajdonképpen, ahogy az idő telik, úgy veszítjük a fegyvereket az arzenálból. Illetve ne felejtsük el, hogy minél előre haladottabb egy daganat, minél nagyobb daganat méretet kell gyógyszeres kezelésekkel leküzdeni, annál hosszabb a kezelés, annál agresszívebb a kezelés, annál nagyobb az esélye, hogy valamilyen szervi elégtelenség van, például máj vagy vese, amelyik befolyásolja azt, hogy milyen gyógyszereket adhatunk, illetve annál nagyobb költségekkel kell szembenézni.
Elhangzott egy kérdés, amikor a betegek megkérdezik az orvostól, hogy mennyi időnk van hátra. Mennyire gyakran fordul elő ez a kérdés az onkológián?
Nagyon gyakran előfordul, pedig soha nem válaszolunk rá. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy 2 hónap, mert nem tudhatjuk előre. Tehát nem vagyunk mi a jó Isten, hogy megmondjuk, hogy 2 hónap is kész.
Mit érez az orvos, amikor megkapja ezt a kérdést? Mert gondolom, hogy nyilván biztos választ nem tud adni. Lehet kevesebb, sajnálatos módon, és szerencsével lehet több is, és hogyha igazán szerencsés valaki, akkor jó életminőséggel lehet több. De gondolom, hogy azért ott van egy körülbelüli szám, egy átlagszám az orvos fejében. Milyen érzés, amikor ezzel a kérdéssel szembesül?
Számomra ez a kérdés leginkább a kétségbeesést jelenti. Tehát amikor valaki szeretné tudni, hogy akkor mi a legrosszabb, ami történhet, és az mikor történik meg, de erre nem lehet konkrét választ adni, mert lehet, hogy van egy átlagos szám a fejünkben, de az átlagos szám az nem biztos, hogy mindig igaz. Tehát van olyan, aki hamarabb, és van olyan, aki minden statisztikát megcáfolva sokkal később. De ha én azt mondom egy betegnek mondjuk, hogy 2 hónap, ennyit várhat, akkor ő, ha 2 hónap után még életben van, akkor így majd gondolkozik, hogy hát nekem az orvos 2 hónapot mondott, akkor most mi lesz ezután, akkor 4 hónap után gondolkozik, hogy hát én már 2 hónapja nem kéne itt legyek? Tehát szerintem ezek nem olyan kérdések, amikre választ szabad adni, mert ahogy szoktam mondani a szakoros, akivel dolgozunk, nincsen kristálygömbünk. Viszont nagyon sok múlik a beteg hozzáállásán. Tehát, hogyha a beteg küzd és akar, és teljes mértékben partner a kezelésekben, akkor meg is távolhatja a statisztikákat. Tehát a statisztikák és az a prognózis, amikről mi beszélünk, az soha nem azt mondja, hogy mondjuk van 2 hónap, hanem azt mondja, hogy 3 év múlva a betegeknek 30%-a lesz életben. Tehát ez már egy sokkal megközelíthetőbb. Tehát az egyáltalán nem azt jelenti, hogy a beteg nem lesz életben, és azt sem jelenti, hogy biztosan életben lesz, hanem megmondja nekünk, hogy körülbelül mire számíthatunk.
Nem leszek szimpatikus a következő kérdésem, mert szerintem nagyon sok ember számára, de vállalom, az hangzott el, hogy a betegek, a páciensek kíváncsiak, hogy mennyi van még hátra, mennyi választja el őket a legrosszabb opciótól. A halál a legrosszabb opció?
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem amúgy nem a halál a legrosszabb opció. Szerintem ágyhoz kötöttnek lenni, magatehetetlennek lenni, teljes mértékben másoktól függeni. Az egy sokkal rosszabb opció. De ezt nem mi döntjük el. Tehát nekünk kötelességünk mindent megtenni. Akárhogy is van a beteg, mi mindent megteszünk, hogy hosszabbítsuk az életét.
Térjünk vissza az idő kérdésére. 2024 Romániájában nem csak arról kell beszélni, hogy hol vannak és hol nincsenek orvosok, hanem a várólistákról is. Mennyit számít egy visszaigazolt, rossz indulatú daganat esetében az idő, az a periódus, ameddig a páciens vár, hogy bekerülhessen az onkológiára?
Van egy általános szabály, ami azt mondja, hogy minden hónap késlekedés 10%-kal növeli az elhalálozás kockázatát. Ez egy nagyon általános statisztika, nincsen most lebontva daganatípusokra sem, csak hogy kb. Irányt mutat, hogy az idő az fontos. Viszont ez nem csak egy Romániára jellemző probléma, tehát globálisan próbálják azt leküzdeni, hogy megrövidítsék az időt, amíg a beteg kezeléshez jut, hogy rövidítsék a várólistákat, tehát hogy ez nem feltétlenül most csak a mi rendszerünkre, és ez nem feltétlenül csak a mi rovásunkra írható, tehát ez a fejlettebb egészségügyi rendszerekben is jelen van. Most próbálkoznak csökkenteni, például bevezették ezt a suspect oncologic fogalmat, ami azt jelenti, hogyha egy családorvos mondjuk daganatos betegség jelenlétére gondol, és ezzel a jelzéssel ad küldőpapírt, akkor az illető beteget előre kell venni a várólistákon. Illetve ez már régóta bevett gyakorlat, hogy daganatos betegeknek külön helyeket tartanak fent a mindenféle fajta imagisztikai magánrendelőkben, és a megfelelő jelzési küldőpapírral azt hiszem, hogy 1 héten belül kötelező őket fogadni. Tehát, hogy azért vannak erőfeszítések arra, hogy csökkentsük ezt a várakozási időt. Amit nagyon sok beteg nem tud, hogy vannak olyan időintervallumok, amelyek ilyen beszámított várakozási idők, amiket kötelező kivárni. Például műtét után kötelező várni 3-4 hetet, mielőtt elkezdenénk kemoterápiát. Tehát, hogy nem azért megy műtét után alig 1 hónappal onkológushoz, mert az onkológus nem fogadta időben, hanem azért, mert egyszerűen idő kell annak a szervezetnek reagálni. Vagy radioterápia után kell várni 1-2 hetet, amíg elkezdenék a kemoterápiát. Mert hogyha a radioterápia lapos csontokat ért, és a vérképző rendszert károsította, akkor kemoterápiával akár teljes apláziába lehet sodorni a beteget. Tehát kell várni, hogy regenerálódjanak. Vagy radioterápia után várni kell általában egy 5-6 hetet, amíg megnézhetjük imagisztikával, hogy akkor hogy is áll az a daganat, hogy sikerült eltüntetni. Azért, hogy tűnjön el ott az a lokális gyulladási reakció. Tehát, hogy ezeknek mind megvan az értelme. Ez nem feltétlenül a rendszer hibájából késlekedés, hanem ennek így kell lenni. Én mielőtt jöttem volna, gyorsan meg is kérdeztem a szakorvost, akivel dolgozok, hogy nála mennyi a várakozási idő, hogyha új beteg szeretne regisztrálni, és azt mondta, hogy ő megpróbálja még az adott héten beszuszakolni a beteget egy időpontra. Tehát, hogy inkább marad és többet dolgozik, csak azért, hogy tudja azt a beteget időben fogadni.
Itt elhangzott az 1 hét fogalma azoknál a pácienseknél, akiknél van valamilyen orvosi gyanú arra, hogy daganatos megbetegedésük van. Sikerül tartani ezt az 1 hetet?
Szerintem igen. Nem tudom, őszintén ezen a részén, hogy én próbáljak beprogramálni beteget, úgy nem álltam. Tehát, hogy ezt a betegek mindig maguknak végzik el. De nem volt igazából fennakadás ilyen szempontból. Sőt, hála az Istennek, nagyon sok magánklinikának van jelenleg szerződése a biztosítóházzal. Tehát, hogy ők is tudnak küldőpapírokkal. Nem kell megvárni, hogy a nagy kórházban vagy nálunk a központi radiológián legyen hely.
És mennyit kell várni, hogyha valaki mondjuk nem rendelkezik egy ilyen családorvosi vagy szakorvosi küldőpapírral az onkológiára, tehát nem esik bele ebbe a papíron kötelező 1 hét kategóriájába. Akkor mennyi a várakozási idő? Nyilván persze ez is eltér városról városra, vagy onkológiáról onkológiára.
Őszintén nem tudom, mert azért a betegek igyekeznek beszerezni ezt a küldőpapírt, mivel drága vizsgálatok adatokról beszélünk. Tehát csak úgy zsebből kevesen fizetnek ki egy több ezerlejes MR vizsgálatot, arra gondolva, hogy prostatarákjuk van. Általában ezt az indikációt egy ilyen vizsgálatra, vagy egy CT vizsgálatra is orvos kell adja. Nem a beteg saját magától dönt így.
Még egy gondolat erejéig térjünk vissza a szűrővizsgálatokra. Ha több szűrést végeznének el Románia szinten, akkor több lenne az igazolt eset, ez evidencia, de több lenne a felépült ember, a felépült páciens is.
Nagyon gyengén szűrünk. De nagyon kevés beteg jön úgy, hogy szűrővizsgálat alatt terült volna ki. Van ilyen, tehát van, találkoztam, de relatív nagyon kevés ilyen beteggel találkoztam, aki szűrővizsgálat során derült ki, hogy daganata van, és akkor úgy jött hozzánk. Másrészt azért a nagyon kezdeti stádiumoknak elsősorban sebészeti az ellátásuk, tehát van, hogy nem is találkozok én személy szerint velük.
A szűrővizsgálat nyilván csak egy eszköz, ami igazol valamit, vagy éppen nyújt egyfajta idézőjeles garanciát arra, hogy egészségesek vagyunk. És igen, ahogy a műsor folyamán többször is elhangzott, el kell járni időközönként ezekre a vizsgálatokra. De mit lehet tenni azért, hogy csökkentsük a daganat kialakulásának a kockázatát? Mekkora szerepe van a kialakulásban az életvitelünknek, a táplálkozásunknak, vagy éppen a pihenésünknek, de nyilván lehetnek itt más tényezők, amik nekem így hirtelen nem jutnak eszembe, vagy nem látom. Legalábbis a korrelációt pedig van.
Nagyon nagy szerepe van, tehát a daganat kialakulása az mindig több faktornak az eredménye. Úgyis, hogyha ezeket a faktorokat ismerjük és igyekszünk csökkenteni, akkor azzal jelentősen csökkentjük egy daganat kialakulásának a kockázatát. Mind ismerjük, hogy az egészséges étkezés mennyire fontos, minél több rostot, minél kevesebb feldolgozott hústerméket, sok omega-3-ot fogyasszunk, az is nagyon egészséges. Az alkoholfogyasztás csökkentése az jelentősen csökkenti a gyomor, a hasnyálmirigy, a májráknak a kockázatát, de nem csak, mert hogy például a húgyhólyag daganatnak is a kockázatát. A dohányzás kerüléséről egyszerűen nem lehet elég sokat beszélgetni, tehát arról reggeltől estig szövegelhetnénk. Rengeteg daganattípus visszavezethető a dohányzásra. A rendszeres testmozgás az szintén nagyon fontos azért, hogy elkerüljük az obezitást. Ajánlott napi 7-8 órát aludni. Én nem szoktam, de ajánlott, már csak azért is, hogy a napközben felmerülő stresszes helyzeteket kipihenten jobban kezeljük. Oltásokkal is lehet csökkenteni a daganatok kialakulásának a kockázatát, úgy ilyen a HPV vagy a hepatitis B oltás, illetve figyeljünk a testünkre, annak a jelzéseire, figyeljünk a tüneteinkre, és ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már túl késő.
Van egy kifejezés, amit gyakran elő szoktak venni, amikor betegségekről van szó, és szinte bármi nemű betegségnél ezt elő tudják venni, még egy egyszerű hűlés esetén is hallottam embert felhozni a genetika szót. De mekkora szerepe is van, vagy legalábbis lehet a genetikának? Hatványozottan oda kell figyelnünk magunkra, hogyha a családban volt valamilyen daganatos megbetegedés, amit például nem az életvitel, nem a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás eredményezett?
Még olyankor se tudjuk pontosan, hogy a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás eredményezte-e, mivel akkor ugye azt jelenteni, hogy minden dohányos tüdőrákos és minden tüdőrákos dohányos, tehát hogy ezt csak akkor lehetne egyenesen összekötni. Tehát még abban az esetben is felmerül egy genetikai faktor. Tulajdonképpen a daganatos betegségeknek 5-10%-a öröklődő genetikai mutációhoz kötött. Ez ugye minden tizediket jelent akár, ez elég sok. Ilyenkor nem maga a daganatot örököljük, hanem a hajlamot, hogy az kialakult. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az ki fog alakulni, csupán egy magasabb kockázat van rá. Viszont tudva, hogy mennyire gyakoriak a daganatos betegségek, szinte biztos, hogy mindenkinek a családjában van közelebb, távolabbi rokonokból, szinte biztos, hogy mindenkinek van a családjában ilyen beteg. Úgyhogy nem is feltétlenül azt kell figyelni, hogy van-e. Valószínűleg, hogy van. Nem biztos, hogy jelent valamit. Azt kell figyelni, hogy fiatalkorban jelentkezik-e, tehát azok a gyanúsabbak, amelyek fiatalabb korban jelentkeznek, ugyanazon az ágon jelentkeznek-e halmozottan, esetleg olyan kapcsolódó daganat típusok-e, például ahogy kapcsolódik petefészekrák, meg a merrák, tehát hogy azokat ugyanaz a genetikai mutáció okozza. Tehát, hogy ezekre kell inkább figyelni. Ez az, ami egy ilyen felkiáltó jelet jelent, hogy akkor most utána kéne nézni.
Összegezzünk. Mennyire nevezhető fontosnak a szűrés, és mire figyelhetünk oda annak érdekében, hogy mindig vidáman negatív eredménnyel távozzunk ezekről a vizsgálatokról, illetve mekkora szerepe van, ugye dohányzás, tüdőrák, dohányzás a városok levegőjének.
Azt hiszem, hogy az elmondottakból kiderülhet, hogy a kulcs a hosszú túléléshez az mindenképpen az, hogy időben felfedezzük a daganatot. A legfontosabb szerintem, még mielőtt bármit tennénk, az, hogy tudatosítsuk, hogy bárkivel megtörténhet. Tehát bárki lehet ilyen beteg, akár mi, akár te, akár valamelyik hallgató, tehát hogy senki nem kivétel, bárkivel megtörténhet. Nincs egy képzeletbeli daganatos kvóta, amit mások teljesítettek, és akkor mi már mentesültek vagyunk. Ez amúgy egy olyan fals impresszió volt, amivel úgy jó magam találkoztam. Mikor dolgoztam, és rengeteg daganatos beteg vett körül, akkor úgy azt hittem, hogy velem és a családommal nem történhet meg. De igen, tehát az én családomban is van, nem is egy, nem is két eset. Éppen ezért szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy tényleg bármikor megtörténhet. Illetve hát a vásárhelyi levegőre legendásan sokat panaszkodunk, az biztos, hogy sokkal több az asztmás eset. Őszintén arról nem olvastam statisztikát, hogy kiugróan magas-e a tüdőrákos eset, viszont amikor tehetjük, menjünk hegyi levegőre, mert ártani biztos nem árt.
Legyen akkor ez a zárszó, dr. Balázs Bográr, a onkológus, a rezidens orvos. Köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!